Akkor újfent szeretettel köszöntök mindenkit. Én Szent Iványi Gábor vagyok, az OLX képviseletében. A doktor az nem orvos és nem jogász, hanem műszaki doktor, tehát majd ha kérdések lesznek, akkor nyugodtan neki mélyetek. A Schulich Szoffer rendszerről szeretnék beszélni a mai előadás során. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és mivel elég sok iskolában ez a rendszer már részben vagy egészben működik, és azoknak a száma, akik csatlakoznak napról napra, hétről hétre nő, ezért valóban érdemes egy kicsit az alapokról, meg a főbb tulajdonságairól, jellemzőiről beszélni. Azt hiszem, hogy inkább majd a műszaki részletekre fogom a hangsúlyt helyezni, tehát magunkról csak egy nagyon keveset, mi nagyvállalati szintű nyílt forráskodó megoldásokkal foglalkozunk most már több mint 14 éve. Van egy nagyvállalati üzletágunk, ahol ezt több mint 14 éve ezt a tevékenységünket kifejtjük, és körülbelül 6-7 éve kezdtünk el megoldásokat fejleszteni az oktatás számára. Jelesül a Schulich megoldás többek között, amiről most szó lesz, és a utóbbi években, utóbbi 2-3-4 évben ez elég erősen erőre kapott, elég sokan kezdték el használni, elért egy olyan érettségi szintet, ami egy könnyű és értelmes használatot lehetővé tesz. Ezt fogom, ennek a lépéseit, illetve funkcióit, megközelítését fogom nektek bemutatni. Azt hiszem, nem baj, hogyha tegeződünk. Köszönöm szépen. Valójában miről is van szó, ugye? A Schulich az egy nyílt forráskódú oktatási intézményi infrastruktúra szoftverrendszer, ami áll szerver részből is, és áll kliens, tehát desktop részből is. Ez egy komplex rendszer, ráadásul nem is csak hogy rendszer, hanem ez egy célrendszer, tehát ez a közoktatás igényeinek megfelelően lett kifejlesztve. Tehát ez nem egy általános megoldás, ami föl van díszítgetve mondjuk egy-két ilyen speciális dologgal, modullal, hanem az elejétől végig úgy lett átgondolva és fejlesztve, és a mai napig úgy van fejlesztve, hogy a Schulichot használó iskolák, intézmények visszajelzései alapján történnek a fejlesztések. Ezeknek a visszajelzéseknek, igényeknek, kéréseknek a nagyon aktív figyelembevételével. Nem csak egy informatikai infrastruktúra, hanem ugye egy tanulási és oktatási környezetet is előállít. Amellett, hogy az iskolák igényeinek vagy igényeihez mérten van kifejlesztve, nagyon erősen ugye figyelembe vettük azt is, hogy a jövő informatikai tudását megalapozandó folyamatok, szoftverek is helyet kapjanak benne. Nézzük meg ennek a szoftverrendszernek a főbb funkcióit. Ugye, mint az előbb is említettem, két fő részből tevődik össze. Az egyik egy informatikai infrastruktúra, ami főleg a rendszergazdákat érinti. A másik meg egy oktatási folyamatoknak a támogatása, ez a rész ugye inkább tanárok részére. Én most mind a kettőről fogok beszélni, nem csak a rendszergazdák oldaláról, természetesen azt fogom bővebben kifejteni, de nagyon fontos része az is, ami a tanárokat segíti, mert valójában a rendszergazdák vagy rendszeradminisztrátorok, rendszermérnökök feladata az intézményekben, hogy a oktatáshoz kapcsolódó hátteret biztosítsák, tehát így a tanárokkal ugye valamiféle kapcsolatban, illetve támogató szerepkörben lépnek föl. Nézzük meg az alapokat, hogy épül föl. Ugye ezt mondtam, hogy szabványos, de egyben egy célmegoldásról beszélünk. Egy hivatalos érettségi platform most már 6. éve, tehát 6 évvel ezelőtt kezdtük ezt az oktatási hivatallal, ennek a hivatalossá tételét. Ezzel azt szeretném kifejezni, hogy ha valaki ugye ezen elkezd az iskolában tanulni, akkor ezt végigviheti az évek során, és ebből utána informatika érettségin, amikor számot ad a tudásáról, akkor ugyanebben a környezetben tudja ezt megtenni, és most már ugye jó pár éve az érettségik, az informatika érettségik, az emelt szintű is úgy vannak fölépítve, hogy Schulich környezeten is meg lehessen őket valósítani, tehát ez nem egy kísérleti jellegű dolog, ami után majd, hogy mondjam, kérvényeket kell begyújtani, hogy de hát nem is lehetett megcsinálni, hanem ennek elébe mentek, és a minden évben újra és újra minősítve van, és hivatalossá van téve, azaz a feladatokat Sulix környezeten is előre megoldják, hogy ez a, hogy maga az érettségi folyamat az gördülékeny legyen. Itt ez egy Linux alapú rendszer, de nem csak Linux támogatására van kihegyezve. Sok iskolában van nyilvánvalóan többféle rendszer. Ez a Sulix a heterogenitást bizonyos fokig figyelembe tudja venni, tehát Windowsos klienseket is ugyanúgy tud menedzselni, majd később beszélek a szerver meg a kliens funkciókról külön. Ez azért fontos, mert ugye sehol nem az a cél, hogy valamit leradírozzunk és valami mást tegyünk a helyébe, hanem a heterogenitás az, mondjuk lehet, hogyha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy tanuljunk meg egy rendszer, dolgozunk egy rendszerrel, mert úgyis csak az van mindenhol. Ez 10 évben, még 5 évvel ezelőtt is nagyjából megállta a helyét, még nagyon konzervatív gondolkodásmódban ezt el lehetett sütni. Ez 2014-ben nem lehet elsütni, ugye? Tehát ahol az internetnek és a nyílt forráskódnak köszönhetően olyan világméretű platformok épültek ki, amik a mindennapunk részévé váltak, egy monokultúrát többet nem lehet elsütni. És ez érződik kormányzati szinten is, a NIFI szintjén is, ugye a, mi, mint szoftvergyártók, meg az egész ekorendszerben érződik, hogy ez már idejét múlt dolog, és egyrészt a szakmai háttérnek, azaz a rendszergazdáknak, másrészt ugye a tanulóknak, meg a tanároknak is ezzel a helyzettel nem csak hogy szembesülni, hanem valamennyire az élére vagy a fősodorba be kell kerülniük, és ez a fősodor, ez most már azt jelenti, hogy többfajta platform, többfajta operációs rendszer, többfajta forrásból tevődik össze a komplex informatikai környezetünk. A Sulix-szal kapcsolatban ugye ez a Windows-Linux heterogenitást még ki tovább léptettük, ez most itt erről is fogok beszélni a mobileszközök irányába, tehát a Sulix portfólióba ez is bekerült, és ahogy egyre inkább ezek az új eszközök terjednek el, a Sulix szoftverrendszerbe is beilleszkednek. Fejlesztése, mint mondtam, 2004 körül kezdődött, akkor először egy ilyen live disztribúciót csináltunk, aztán 2 évre rá körülbelül megjelent a szerver oldal is, és azóta ugye egy komplett szoftverrendszerként nyújtjuk a Sulixot. Több mint 1000 iskola csatlakozott már az Open Edu programhoz, amiről szintén beszélni fogok, ami azt teszi lehetővé, hogy ezekhez a szoftverekhez nyilván nem csak a hozzájutást, hanem a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat is teljesen díjmentesen igénybe lehessen venni. És természetesen a mi oldalunkról egy komoly szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Ebben az elmúlt 10 évben fölhalmoztuk mindazt a tapasztalatot és tudást, ami ezt az egész dolgot egy műszaki megoldásból kiemeli, és egy iskolák számára jól, könnyen és az iskolai környezetben jól beilleszkedően használható megoldássá teszik. Nézzük akkor most a konkrétumokat, hogy mit nyújt a Sulix. Ugye 2 fő részből áll a Sulix, egyrészt a Sulix szerverből, ami a infrastruktúra alapjait szolgálja ki, és a Sulix Professionalből, ami meg egy desktop operációs környezet. Azért nem mondok operációs rendszert, mert jóval több, mint egy operációs rendszer. Ez egy teljes operációs környezet, több mint 140 féle alkalmazói szoftverrel, egy komplett egész, de hogy ne legyen egyik se féllábas, ugye megvan a szerver oldali informatikai szolgáltatás háttere is. Maga a Sulix szerver, mint szerver szolgáltatás megvalósító, ugye egyrészt egy kliens menedzsmentnek nyújt. Ez alatt a kliens menedzsment alatt értjük azt, hogy automatikusan, központilag tud telepíteni klienseket és tudja frissíteni őket. Ez borzasztó fontos, mert senkinek nincs kedve arra, hogy ezeket egyesével tegye meg, minden pecset egyesével próbálgasson, föltegyen gépenként ezt ebben a rendszerben a kliens menedzsmentet termenként lehet. Termenként lehet a gépeket menedzselni, logikailag termekbe vannak szervezve, de egy terem az nem csak egy oktatóterem, ez bármilyen kabinet, vagy mondjuk tanári szoba, tehát bármi, ami gépek valamiféle együttesét jelenti. Ez az oktatásnál nyilván azokat jelenti, akik együttelőleg a teremben jelen vannak és számítógép előtt ülnek, de bármilyen logikai koncepcióban ez érvényesül. A klienseket egy kattintással lehet telepíteni, előre beállított paraméterek alapján mindegyiket szépen végig telepíti, belépteti a rendszerbe, hogy a szerver szolgáltatásokat mindegyik automatikusan igénybe tudja venni. Van benne egy komplex hardware, szoftver és hardware leltár funkció, ami annyit jelent, hogy az intézmény, tehát az iskola gépeit, akár csak egy termet is, tehát minden funkció, azt mondhatjuk, hogy akár egy teremre érvényes, tehát azt az egy termet kezeljük ezzel a szerverrel, vagy azt mondjuk, hogy az egész iskolát, az egész intézményt ezzel a szerverrel kezeljük. A valóságban mind a kettőre van példa, van, aki egy termet kezel, van, aki két termet kezel, és van sok olyan iskola, aki az egész iskolát ezzel kezeli. A leltár az a iskolának az összes számítógépét ebben a leltárban fölismeri és szervezetten tartja. Ez a leltár azért fontos különben, mert ugye ez nem csak a Sulixra vonatkozik, hanem a Windows munkállomásokra is vonatkozik. A leltár azért kellemes, mert ez lemegy olyan szintig, hogy milyen memória modulok vannak a gépben, és milyen sorozatszámuk van. Ez biztos több rendszerben is hallottátok és ismeritek. Az azért fontos, ha mondjuk valaki memóriát lop az egyik gépből, vagy valami, akkor ezt központilag azonnal látni, hogy abban a gépben kevesebb a memória. És még egy jó előnye van, hogyha valami szoftvert kell valahova telepíteni, akkor és az bizonyos hardware követelményeknek meg kell, hogy feleljenek, az azonnal lehet látni, hogy egyáltalán ez fog működni, vagy nem fog működni. És a leltáról nem beszélnék többet, egy elég komplex része a Sulixnak. Van egy kiterjesztett távoli rendszer felügyelete, ami annyit jelent, hogy olyan rendszergazdák, akik több iskolát menedzselnek, mondjuk egy térségben, vagy környező falvakban, városokban, kerületben, azok számára távolról elérhető a teljes rendszer weben keresztül, biztonságos kapcsolaton. Így aztán nem a feladatok nagyon nagy részéhez nem is kell a közelbe menni, hanem távolról ezeket el lehet végezni, sőt ez olyan szintig lemegy. Ez nem csak azt értem, hogy a szervert el lehet érni mondjuk egy webes felületen, mert a szervernek eleve webes felületen, amin el lehet érni, hanem azt tudom elérni vele, hogy bármelyik kliens képernyőt, ha a rendszergazda otthon van, vagy egy másik iskolában, vagy bármilyen más helyen, akkor minden kliens képernyőt magához tud biztonságos csatornán keresztül ragadni. Ehhez egy kulcsmenedzsmenttel ez megvan, ki van egészítve, hogy ne tudja ezt bárki megtenni. Tehát kliens oldali segítséget is lehet nyújtani távolról bármilyen gépre, és ehhez nem kell mondjuk speciális szoftvereket venni, mint például TeamViewer, vagy stb. Tehát ez az egész mind arról szól, hogy nyílt forráskódú, vállalati szintű érettségű szoftverkomponensek összességével ugyanezeket a funkciókat el lehet érni, és nem kell értük egyéb szoftvereket vásárolni. Egyszerűsített felhasználó és csoportkezelés van benne, ami annyit jelent, hogy azokat a felhasználókat és csoportokat, amiket mi használunk, azt utána minden szoftver a rendszerben tudomásul veszi. Tehát például, hogyha van egy tanterem felügyeleti rendszer, az is van ebben a Sulixban, akkor oda nem kell külön betölteni a csoportokat, nem kell külön betölteni a tanulókat, nem kell külön betölteni az osztályokat, nem kell külön betölteni a gépcsoportokat. Ezt mind a központi menedzsmentből átveszi, tehát magyarul amiket én kapcsolok hozzá, vagy használok plusz szoftvereket, azok teljesen integráltak ebben a rendszerben. Beszéltem a heterogén környezetek kezeléséről, ugye, hogy többfajta desktop vagy munkállomással együtt tud működni. Ez igaz a Etherneten fixen bekötött eszközökre, de igaz a Wi-Fi-n kezelt eszközökre is. Most egy nagyon fontos funkció, ami szerintem, hogyha engem megkérdeznének, bár ugye én kicsit belülről látom a dolgot, de engem megkérdeznek, hogy mi a Sulixban a legjobb, és főleg a szerver oldalon, akkor talán az a legjobb, hogy a biztonságosan a pedagógusok kezébe adható az adminisztratív funkciók nagy része. Ez annyit jelent, hogy nem a rendszergazdát fogják állandóan nógatni, ha mondjuk a routerem vagy bármilyen Wi-Fi-n valamiféle változtatást kell létrehozni. A tanár a saját termére, ha dolgozatot ír és bejelentkezik a webes felületre, egy kattintással letiltja az internet elérését annak a teremnek. Egy kattintással beállítja a szűrőszabályokat, hogy nem lehet Facebookot elérni, nem lehet, mit tudom én, levelezőket, hírszájtokat elérni, semmit. Negatív listákat is tud, meg pozitív listát. Tehát azt is mondhatja, hogy mindent el lehet érni, ezeket nem, tehát ami az iskola vezetőség által mondjuk tiltottnak minősített dolgok, de azt is mondhatja, hogy hát semmit nem lehet elérni, csak ezt az egy szájtot, mert a feladat informatika órán ahhoz kötődik, hogy ezen az egy szájton csinálni kell valamit, de máshol nem lehet kimenni. Tehát, és ehhez nem kell a rendszergazda segítsége. Egyáltalán nem kell. Hanem a tanár maga 2-3 kattintással, akár tabletről ezeket a tiltásokat, engedélyezéseket meg tudja csinálni. És a rendszergazdát békén hagyják, és nem kényszerítik, vagy nem kérik arra, hogy a routert állandóan konfigurálgassa, csak egy óra, vagy egy speciális felállítás kedvéért. Tehát szerintem ez az egyik legjobb dolog a Sulixban. Természetesen a többi is nagyon jó, és ezek össze vannak integrálva, de azért gondoltam ezt kiemelni, mert ez egy szerintem nagyban a rendszergazdának az előnyére, és a munkájuk spórolására valók. Van benne egy kattintásos érettségi funkció, ami nagyon hasonlít ehhez, csak ott még semmit nem kell beállítani, hanem mondjuk érettségit tart valaki egy teremben, akkor a minisztérium által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően rögtön az a terem beáll érettségi üzemmódba, és ehhez a tanárnak vagy a rendszergazdának egyetlen gombot kell megnyomnia. Abban a pillanatban, abban a teremben minden olyan biztonsági beállítás érvényre jut, ami az érettségi biztonságos és törvényeknek megfelelő lefolytatásához szükséges. Utána egy másik kattintásra visszaáll. Ami még érdekes, ugye rendszergazdai oldalról, az a wifi hálózatok biztonságos kezelése. Hogyha valaki telepít mondjuk egy hordozható gépet, ami csak wifin kapcsolódik, és nem lehet tudni, hogy most valaki hazaviszi, vagy nem viszi haza, vagy néhány napra hazaviszi. A wifi hálózatok kezelésében annyit tud, hogyha mondjuk valaki akár dolgozatot is irat ilyen rendszereken, hogy ne tudjon tetszőlegesen wifihez csatlakozni, vagy mondjuk a telefonjáról, vagy valahonnan magának hálózatot adni, hogy amikor települnek ezek a rendszerek, automatikusan letöltődik beléjük azoknak a wifi hálózatoknak az SSID-je, amiket az iskolában használni lehet. A többire a gép, ha akarjuk, nem tudnak kapcsolódni. Ahhoz rendszergazdai jog kell. Tehát innentől fogva, hogyha be van állítva 2 vagy 3 SSID, és akkor a gépek csak ahhoz fognak tudni kapcsolódni, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk valaki a iskola fala alatt mondjuk mobilnetről wifi-t ad a dolgozat írás alatt valakinek például. Persze természetesen a mobil eszközöket be kell szedni nyilvánvalóan, tehát feredékalitkát nem képez az iskola fölé a rendszer, nyilván ez nem is a célja. Csak hogy ezzel segíti a wifi hálózatoknak a különben néha visszaélésszerű használatát. Nem megyek bele, ugye az idő korlátos, tehát nem megyek bele. A Sulixre felhasználni felelete az nagyjából így néz ki, ez lehet, hogy most éppen a rendszergazda számára látszik így. Ha tanárok belépnek, akkor bizonyos funkciók korlátozottan elérhetők. Ugye mindenki, aki belép, az automatikusan csoportokban van benne. Külön van a tanároknak és a diákoknak csoportja, de a tanárokon belül tetszőleges csoportokat létre lehet hozni. Ugye munkaközösségeket, amik tantárgyakhoz kapcsolódnak, és mindenkinek jogosultsága automatikusan, de ami fölülbírálható, de automatikusan jogosultságok jönnek létre. Ez főleg olyan tanároknak jó, akik mondjuk nem feltétlenül kell, hogy átlássák az egész rendszer működését, és nem kell állandóan kopogtassanak a rendszergazda ajtaján, vagy a mobiliát hívják este, hogy ő most készül elő a holnapi, mit tudom én mire, de ez valami nem működik, hanem itt egy végül is előáll automatikusan az a jogosultságrendszer, aminek elő kell állnia. Hozok egy példát, mondjuk például a fájlmegosztások kérdése. Tehát egy tanár a saját könyvtár struktúrájában egy adott könyvtárt azonnal meg tud osztani a diákjai számára, ahol mondjuk a feladatokat szétosztja, ahonnan otthon letöltik. Tudnék, ez a rendszer nem csak az iskolából használható, hanem otthonról is. Tehát hogyha a router megengedi, akkor és kilát a hálózatra, az internetre a szerver, akkor a diákok természetesen korlátozott jogosultságokkal a saját fájljaikat látják. Ez mondjuk azért jó, tehát mint hogyha mondjuk egy ilyen Dropbox-szerű dologról lenne szó, csak éppen ezt az iskolában belülről lehet korlátozni, és a Dropbox is addig jó, amíg ugye individuálisan használjuk, ha már céget hozunk benne létre, csoportokat, ugye akkor ez egy fizetős szolgáltatással lép elő, és ez a legtöbb szolgáltatással így van. Itt ez organizációra van kitalálva, nem magánszemélyekre. Az annyit jelent, hogy ha a tanár megosztja, akkor rögtön följönnek neki a csoportok, hogy melyik osztállyal akarja megosztani, akkor automatikusan az osztály tagjaival megosztja azokat a fájlokat, akkor megmondja, hogy írásra osztja, meg olvasásra, vagy csak olvasásra, vagy írásra olvasásra. És ehhez nem kell drive-okat csatolni, nem kell, tehát azt az egész mechanizmust, ami ilyen megosztott vagy drive-oknak, meghajtóknak a megosztásáról, csatolásáról szól, ezt teljes mértékben el lehet felejteni. Emellett otthonról ugye a webet tudjuk használni mondjuk a fájloknak megosztására, kezelésére, de ha benn vagyunk az iskolában, és ez is megint a Sulixnak egy nagyon speciális érdekessége, ha belül vagyunk, akkor drive-ként is elérjük, tehát meghajtóként is elérjük a megosztott könyvtárakat, meg mindent. Ha viszont az iskolán kívül vagyunk, akkor meg ugyanazt webben elérjük. Tehát magyarul belül, ahol van egy gyors belső hálózat, ott a belső hálózatnak a sajátosságaihoz idomultan lehet elérni a fájlokat, meg a meglévő rendszerekből, hogy bepasszoljon, de otthonról, vagy távolról, ezek természetesen a webben keresztül is minden korlátlanul elérhető. Nem fogok most a funkcióról részletesen beszélni, mert az, ugye erre nekünk tanfolyamaink vannak, amik szintén a Open Edu keretében ingyenesen látogathatók. Majd a végén erre vonatkozóan tudunk természetesen információkat adni. Nézzük most a rendszergazdákról, menjünk át kicsit a tanárokra, és nézzük, hogy hogyan segíti a Sulix szerve a tanárok munkáját. Ugye, amit már mondtam, van benne egy széleskörű tanterem felügyelet, ami a tanterem felügyelet az annyit jelent, hogy a diáknak, vagyis a tanárnak a képernyőjén megjelenik az összes diák képernyője. Ezt tudja követni, hogy mi történik, de természetesen be is tud avatkozni, úgyhogy ő átveszi a képernyő és a beviteli eszközöknek a kezelését, ezáltal valamit megmutatni, ugye, vagy átsegíteni a diákot valami lépésen. Azonban le is lehet tiltani ezt, tehát valakit ki tud tiltani. A billentyűzetét le tudja zárni, meg a képernyőjét is, hogyha valaki nagyon nem olyan dolgot csinál, ami mondjuk, amit szabad. Ez nem csak a tanár képernyőjéről érhető el, hanem egy tabletről is elérhető. Tehát, hogyha éppen van a zsebében tablet, akkor arról a gyerekek között sétálva kezében a tablettel ugyanúgy el tudja érni ezeket a funkciókat. Az internet használat, amiről az előbb beszéltem, hogy a tanár letiltja a diákoknak a internet elérését, vagy csak bizonyos weboldalakat hagy meg, ezt, vagy mondjuk a levelezésüket tiltja le, de csak azt, vagy mondjuk a nyomtató elérésüket tiltja le. Ezt is egy webes felületre, ugye az osztályba bemenve és tanári felhasználónévvel jelszóval belépve rögtön ezeket a saját osztályára, amiben fizikailag van, ezeket meg tudja tenni, de ezeket megfelelő jogosultság birtokában, tehát tipikusan a saját termére tudja megtenni. A rendszergazdának nyilván lehetősége van más termekre is, de itt most arról szól a történet, hogy a tanároknak hogy tudjuk átadni azokat a minimális kontrollfunkciókat. Emellett ugye az internet használat letiltása és engedélyezése szintén működik tabletről is, és nem csak a mondjuk a tanár laptopjának a webes felületéről. Van benne egy feladatkiosztás és beszedés, tehát olyan módja is van a információk megosztásának, hogy nem a könyvtárát fogja megosztani, abban van a feladat, töltsétek le, hanem arra is van lehetőség, hogy egy kattintással mindenkinek a gépére letölti az adott feladatot. És utána egy másik kattintással ezt begyűjti és összeszedi. Ez két különböző működésmód, mindegyiket lehet használni. Bizonyos esetekben ez a jobb, bizonyos esetekben az a jobb, ebben van egy szabadsága a tanárnak, hogy ezeket a módszereket alkalmazza. De van benne egy beépített elektronikus napló, ami be van integrálva a Sulis környezetébe, ez a Major napló, biztos többen hallottatok róla. Ez be van integrálva a Sulixba, olyan módon van beintegrálva, hogy például a központi felhasználó menedzsmenttel össze van integrálva, tehát nem kell abban külön mind a két rendszerben ugye létrehozni az osztályokat, azt a töménytelen csoportot, osztályt, nevet, tanárt, mindent, hanem ami az egyikben megvan, az a másikban azonnal használható. Ez az integrációnak az egyik lényege. Akkor van benne egy levelező és csoportmunkarendszer, ami iskolán belüli és iskolán kívüli levelezést is lehetővé tesz. Itt szintén a rendszergazda csoportokra bontva meg tudja adni, hogy ki az, aki nem levelezhet, ki az, aki csak iskolán belül levelezhet, ki az, aki iskolán kívüli címekre is tud küldeni dolgokat. Ezt a tanár a saját osztályára szintén be tudja állítani. Tehát nem kell megint a rendszergazdának szólni, hogy jaj, állítsd be ezt, állítsd be azt, mégse úgy kell, félreértettem, jaj, és akkor a Józsikát ide-oda, amoda, hanem ez egy olyan automatizált rendszer, hogy a rendszergazda a tanárnak ezt a lehetőséget megadhatja, és a tanár előbb-utóbb, a tanárok egy része meg fogja tanulni. Biztos lesznek olyanok, akik ettől idegenkednek, viszont a tanárok egy részét ezzel már nagyon jól le lehet fedni, és azokat a tanárokat is ez valószínű egy bizonyos korosztály alatt lelkesíteni fogja, akik ebben le vannak maradva, hogy a többség már, vagy néhányan ezt már igen fejlett módon használják. Erről a pozitív visszajelzések iskolán belül borzasztó gyorsan el szoktak terjedni. Igen, a dokumentumok távoli eléréséről, megosztásáról beszéltem már az előbb. Van még a Sulixban egy ilyen válaszadó és szavazó alkalmazás. Ez mindkét üzemmódban működik, tehát számonkérésre is lehet használni, felmérőírásra és szavazásra is. Ugye az egyiknél értékelés van, és vannak helyes válaszok, ugye a szavazásnál nincsenek helyes válaszok, hanem ott az egyes válaszoknak az aránya számít. Tehát, hogy hova menjünk osztálykirándulásra, hogy hány napos legyen az osztálykirándulás, ez tipikusan egy szavazó alkalmazás. Ugye mondjuk egy gyors nyelvi vagy földrajzi teszt, az meg egy válaszadó rendszer. Ami nagyon fontos különben, ugye a válaszadó rendszerekkel, szavazó rendszerekkel találkozhattunk sokat. Viszont ennek nagy előnye ennek a rendszernek, hogy ezt mondjuk egyrészt nem kell megvásárolni, mert benne van a Sulixban, másrészt az a nagyon nagy előnye is megvan, hogy nem kell hozzá speciális alkalmazás, hanem tehát nem kell hozzá mondjuk ez a műanyag kütyű, ami kapcsolódik mondjuk egy interaktív táblához, nem kell ezeket kiosztani, hanem mindenki, aki a gép előtt ül, a weben rögtön ezeket a dolgokat meg tudja tenni, de ha nem a web előtt van, akkor tabletről is meg tudja ezeket tenni. Tehát általános informatikai eszközökkel lehet ezeket megtenni, nem kell speciális eszközöket vásárolni, beüzemelni, stb. Természetesen biztonságilag ez meg van oldva, hogy ne lehessen falsul szavazni, tehát ez mindig le van korlátozva, vagy egy adott gépcsoportra, vagy egy adott felhasználói bejelentkezési körre, tipikusan ez egy szakkör, ez egy osztály, ez egy évfolyam, ezt mind meg lehet adni, és akkor csak az a kör. Még mondjuk a szavazásnak érdekessége, hogy azt is be lehet állítani, hogy azonnali visszajelzés legyen, hogy ki hogy áll, de elképzelhető, hogy ezt mondjuk csak az igazgató akarja látni, hogy hogy áll a szavazás, és senki más nem látja, csak ő egyedül, ezt is be lehet kattintani. Rengeteg előre megírt kérdőívet föl lehet tölteni, ezeket a kérdőíveket utána PDF-be ki is lehet nyomtatni, és statisztikát is előállít a rendszer. Kicsit belemegyek az aktív klászba, itt éppen egy videó megy, ez nagyon... Ezt még én sem tudtam, hogy ilyen videó is van. Ez a számítógépek zárolásáról szól, meg a számítógép képernyője, meg hogy üzenetet hogy tudok küldeni, számítógépeket hogy tudok távolról ugye menedzselni. Itt éppen egy fizikai kísérlet volt látható, lejárt a videó. Ha visszamegyek, újra elindul, ugye? Hogy rájöttem? Amit látunk itt, ez például egy Fresnel lencse kísérlet. Magán a Sulixon a desktop részén rengeteg oktató szoftver van beépítve. Van benne kb. 200 szimuláció, például fizikai szimuláció, és amin be lehet állítani számos paramétert. És akkor ezt futtatják a diákok, akkor utána a tanár nézheti, hogy például hogy állnak a kísérlet, ennek a digitális kísérletnek a végrehajtásával. Ezzel a videóval rá is térnék ugye a desktopra, mert eddig a szerver funkciókról beszéltem. A Schulix Professionalnek hívják a desktop részt, ez egy teljes értékű desktop operációs rendszer, ami ugye nyilván egy grafikus keretrendszer biztosít, van benne levelező kliens, bár azt ugye webesen érdemes használni, van benne egy Office környezet, ez jelenleg a LibreOffice-ra legújabb verziójára épül, van benne, a böngésző az választható, mert itt vallásháborúk szoktak kitörni, hogy melyik böngésző a jobb, ezt mi nekünk nem tisztünk eldönteni, tehát olyan dolgokban, ahol érezzük a feszkót, ott amikor először egy user bejelentkezik, akkor először van nagy képernyő egy Chrome, persze föl lehetne sorolni 200 féle böngészőt, Chrome meg Firefox van, és akkor lehet választani közülük. Egyszer rákatint az egyikre, akkor az lesz az alapértelmezett, de természetesen vissza lehet állítani. Ha valaki mégis vallást vált, mondjuk. Multimédia alkalmazások is vannak benne, tehát az összes elérhető audio-videó formátum, amit ember kitalált, az itt működik, tehát nem vagyunk bekorlátozva ugye abba, sok rendszeren ugye az a probléma, hogy mondjuk a Macintosh nem támogatja az MKV-t, és akkor le kell tölteni külön egy alkalmazást, akkor abba külön kodexetet, akkor az mit tudom én. Tehát itt ez nem probléma, mert nem csak a standard formátumok támogatottak, hanem kvázi minden formátum, tehát ez nem lehet probléma. Van benne média lejátszó, a VLC is benne van, meg van a többfajta média lejátszó is van benne. Ezek automatikusan hozzá vannak a file típusokhoz társítva, tehát ezek automatikusan elindulnak. Nulla konfiguráció kell. Tehát egy ilyen rendszer futtatásához abszolút nulla dolgot kell konfigurálni. És talán ez benne a jó, és ez kicsit túlviszi az embereket ezen a Linux-Windows kvázi háborún, vagy most már ez nem annyira háború, hanem együttélés nehézségeim mondjuk. Tehát, hogy itt azt érdemes itt meglátni benne, hogy itt minden előre be van konfigurálva, természetesen ezt meg lehet változtatni, csak hogyha a rendszergazdának 20 millió más dolga van, akkor lehet, hogy nem ennek a beállításával kell foglalkozni. Tehát ha a Windows valaki föltelepít, akkor ugye még 40 szoftvert rá kell telepíteni, be kell állítani, akkor ezt persze le lehet imidzselni. Itt ez nem így működik, így úgy működik, hogy ezek előre ott vannak, és amikor az ember egy gombnyomásról távolról telepít, tehát távoli központosított telepítés, akkor minden beállítódik, minden szerver szolgáltatás bekonfigurálódik, és minden szoftver fölkerül a rendszerekre, és minden beállítódik, tehát semmit nem kell utána csinálni és konfigurálni. Szorosan van integrálva a Schulix szerver, ez annyit jelent, hogyha észleli a hálózatban a Schulix szervert, akkor rögtön az arra rákapcsolódik, és azoknak a szolgáltatásai kezdi igénybe venni. Nézzük még egy pár dolgot itt, hogy ugye ez egy teljes értékű magyar nyelvű operációs rendszer, tehát csak olyan szoftvereket tettünk be, talán egy-két kivétel van, amik magyar fordítása megvan. Ezt a gordiuszi csomót úgy oldottuk föl, hogy nyilván lefordítottuk, ami nem volt meg. Tehát most 99%-ban magyar szoftvereket tartalmaz. Ami azért fontos, nem zárva ki az idegen nyelvű szoftvereket, majd mindjárt erről beszélek. Tehát ez azért fontos, mert egységességnek a benyomását kelti, és ez talán azoknak az embereknek, akik nem annyira állnak közel az informatikához, egyfajta egységesség az valószínű, hogy ezen tud segíteni. Általában nem kell utólag telepíteni dolgokat, mert föltelepül nagyon-nagyon sok program, alkalmazói szoftver. Nyilván egy webes felülete, vagy egy desktop felülete van, amit arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy könnyű legyen használni. És aki tényleg nagyon távolinak érzi magától ezeket a dolgokat, és leültetik elé, általában egy fél órán belül rákap erre, és nem nagyon fogja érezni a különbséget. Ez csak egy kis ábra, egy ízelítő, nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok szoftver van a rendszerben, ugye periódusos rendszertől kezdve a fotórendezőig, vagy a vaktérképkészítőig, nagyon-nagyon sok szoftver. Ez talán azért jó, és nyilván itt egy csomó szoftvert webesen is igénybe lehet venni. mivel ez korlátlanul használható ez a szoftver, ez bárki, bármelyik diák hazaviheti, korlátlanul telepítheti, használhatja. Ugyanazok a szoftverek, amikkel az iskolában dolgozik, otthon is tud velük dolgozni, ugyanavval. Tehát nincs az, hogy megvettük a szoftvert az iskolában, de a licensz arra szól, hogy felső évfolyamon használhatjuk, és otthon akkor mi van? Akkor hogy lép betávolról, hogy használja a szoftvereket? Általában vagy korlátozások vannak, vagy nem olyan könnyű bekonfigurálni, hogy kívülről is biztonságosan elérhető legyen, stb. Ez mind automatikusan ez kész van. Tehát, hogy egyrészt a távoli elérés, másrészt azok a szoftverek, amik desktop szoftverek, hazaviszi, telepíti, akár dual bootként a rendszerére, az összes szoftver azonnal elérhető, és pont ugyanaz a verzió, pont ugyanaz a szoftver, pont ugyanabban a verzióban, amin otthon telepítettek. Az se fordulhat elő, hogy ott a full verziót használják az iskolában, és akkor a light verziót, az express verziót, a próba verziót otthon letölt, és akkor nincs benne az a funkció, amit mondjuk az órán bemutattak, akkor ezt nem tudja gyakorolni. Tehát, hogy egy az egyben ugyanazok a verziók érhetők el. Ugye biztos mindenki ismer egy pár ilyen kiemelkedő ilyen szoftvert, ami nyílt forráskódú, például a GeoGebra-t biztos sokan ismeritek. Na, ilyen szoftverekből van kb. 140-150 fönt, amiknek a intuitívben elsajátíthatók, és mind a tanórában, mind a otthoni felhasználásban, mind a szakköri felhasználásban könnyen bevonhatók. Több mint 140, ez valójában verzióról verzió nő ezeknek a száma. És mi nem azt a vonalat követjük, hogy utólag mindenki telepítse, mivel ezek nem nagyon nagy tárigényűek. Tehát manapság egy akár SSD Winchesterben is ott van most mondjuk 50-60-70 giga szabadon. Most teljesen mindegy, hogy most telepítünk 20-at, és a többit egyesével telepítgetni kell. Jaj, hol a telepítő médium? Jó, webről is kell. Ja, webről, de ahhoz account kell, az hol volt az accountom? Melyik account kell? Tehát, hogy ebben az ember elveszen a részletekben, fel van telepítve az összes szoftver. És ami pluszban hozzájönne, következő ISO verzióra, amit kiszoktunk adni fél évente, azon már rajta van, és akkor az azonnal települ. Itt van támogatás matematikára, fizikára, kémia, biológia, földrajz, csillagászat, nyelvek gyakorlása, stb. Azon kívül ugye szakközépiskolában is nagyon használható, főleg informatikai szakközépben, mert az itt ide se írtuk, teljes fejlesztő környezetek vannak benne, Java-ban, Python-ban, Pascal, tehát körülbelül 8 programozási nyelv fejlesztő környezettel együtt le van fedve. És ebbe is megint az van, hogy otthon nem kell feltétlenül külön ugyanazt a verziót megkeresni, telepíteni, hanem ha hazaviszi a CD-t, vagy a DVD-t, és otthonról telepíti, vagy letölti, akkor pont ugyanazt a verziót fogja kapni, ugyanazok a beállításokkal, mint amivel az órán gyakoroltak. Készségfejlesztő szoftver is egy csomó van benne. Na most ez nagyon jó, hogy több nyelven elindítható a szoftver. Tehát az is automatikusan kapásból benne van, hogy mondjuk van egy szoftver, mondjuk egy bármilyen oktatói szoftver, és mondjuk német órán, vagy angol órán, vagy spanyol órán a tanár az informatikával akarja megfűszerezni. Tehát akkor ugye én még tanultam oroszt, emlékszem, ugye akkor mi mindig nekünk oda volt téve egy kép, amin rá volt téve egy termelőszövetkezet, meg egy traktoros, meg a vöröstér, és ugye ezeket a szavakat tudtuk nagyon jól, de hogy kell egy kiló kenyeret, kéne, ezt nem tudtuk. Ugye a világ megváltozott, az emberek utaznak, ledőltek a határok. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy minden nyelven elindítható minden szoftver. Tehát a német órán németül tudom elindítani, azt eszközben gyakorolják is, tehát van több iskola, ahol német órán, például a német nyelven indítja a szoftvert, azt az egy alkalmazói szoftvert, mondjuk egy, mit tudom én, egy most nem tudom miket, alkalmazói szoftvereket, akár matematikai, fizikai kísérlet, de csak azért, hogy akkor a gyerek megtanulja, hogy németül mi a file, meg a könyvtár, meg minden, tehát magyarul kap egy kis ízelítőt belőle, és ez bármelyik szoftverre, nem csak az oktató szoftverre, bármelyik szoftverre igaz, hogy az adott informatikával kombinálva a nyelv, az milyen rögtön azon a nyelven látja, hogyha majd kimegy mondjuk valahova egy hétre vagy egy hónapra ilyen programcsere vagy bármi, akkor nem ott fog állni, és akkor jó, hát én franciául tudom, az Eiffel toronyról tudok idegen vezetni 20 percen keresztül, de azt, hogy mi a fájl, azt nem tudom. Tehát ezeket nagyban ez nagyon tudja segíteni, tehát ilyen életszagú az egész. Akkor azt már mondtam, hogy van benne egy csomó szimulációs alkalmazás, az általában a fizika területén, de meg csillagászat. rengeteg ilyen nagy szimuláció is van benne, tehát ilyen planetárium szoftver, ami az egy nagyon összetett szoftver például, azt, de lehet egyszerűen is használni, de nagyon sok minden van benne. És hát minősített életségi platform is, ezt már egy helyen odaírtam, igen. Aztán sokat nyaggattak minket, hogy a digitális táblákat támogassuk már, és akkor elkezdtük támogatni, és ezt többféleképpen lehet elképzelni. Digitális táblákat mi kétféleképpen támogatjuk. Az egyik támogatás módja az az, hogy a digitális táblák saját szoftverüket lehet telepíteni Sulixra. Tehát ugye ehhez azért a digitális táblák gyártóinak a támogatása is kell, de utóbbi időben a közbeszerzésben azért bele volt írva, hogy nem csak Windows kell támogatni, hogy ez úgy nagyjából működik, ugye. Próbálunk erre is hatni, amennyire tudunk, de mostanában már az a helyzet, hogy ezek a szoftverek, ezeket teszteljük folyamatosan különben a táblagyártókat, hát azért sok van belőlük, de mondjuk elterjedten nincs annyira sok, tehát ezt nagyjából kézben lehet tartani. Viszont van benne egy olyan dolog, hogy van magában a Sulixban egy hardware-független interaktív tábla támogatás, ami annyit jelent, hogy ez minden interaktív táblán működik. Ez azért jó, mert képzeljünk egy tanárt, aki elkészít magának valami anyagokat egyik táblára, és akkor a másik osztály, a másik teremben egy másfajta gyártónak van ott a táblája, vagy az a verzió, ami még ezt nem tudja, és akkor azon nem fut. Itt is a verzió problémák, ugye? Meg uram bocsá, átmegy egy másik iskolába tanítani. És akkor az ő készlete ott egy másik tábla, interaktív táblán, semmi nem fog működni belőle. Tehát ugye a Sulixnak az is a célja, hogy a szoftverek segítségével próbáljon a hardvertől absztrahálni, tehát elvonatkoztatni. Tehát van benne egy olyan táblaszoftver, mondjuk a kép az baromi jól néz ki, de semmi köze ugye a táblákhoz, mert ez egy LibreOffice megjelent, csak a kollégánknak ez nagyon megtetszett, és tényleg nagyon jól néz ki, hogy hardware független táblaszoftver van benne, tehát a táblából ő csak leveszi az érintéseket, leveszi a gesztikulációs jeleket, leveszi a, tehát fizikailag használja a táblát, de maguk a szoftverek, azok függetlenek a táblát, tehát bármilyen táblán működnek, sőt, nem csak táblán, hanem utána a webben is elérhető ugyanez. Tehát ezt a konvergenciát, ami itt a desktop, tablet vagy mobil eszközök között van, ezt próbáljuk kiterjeszteni a táblára, és ezt a táblagyártók is csinálják természetesen, csak ők a saját táblájukhoz csinálják. Mi meg azt gondoljuk, hogy jó, nyilván mi is a saját operációs rendszerünk között, viszont a hardware eszköz függetlenséget próbáljuk megteremteni. Tehát teljes függetlenség mindentől nem létezik, ez egy teljes ugye, abszurdum, viszont ezt lehet csökkenteni, illetve elmozdítani olyan irányokba, ami a felhasználás rugalmasságát nagyban segíti. Meg az is benne van például, hogy ezzel a táblaszoftverrel azt meg lehet csinálni, föl lehet tölteni a Sulix szerverre anyagokat, és máshonnan ezeket másik táblán el lehet érni, meg ha készülben van a Sulix Cloud, ugye, a Sulix Cloudra is föl lehet tölteni, és akkor például meg lehet osztani táblaszoftvereket, vagyis hogy táblára készült tartalmakat. Természetesen a táblagyártók is elindultak ebbe az irányba, de ők mindig a saját táblájuk körén, itt ez meg iskolacentrikus és nem táblacentrikus, tehát hogy mondjuk föltölteni egy központi cloudba a táblafüggetlen táblatartalmakat, azt egy másik táblán, egy másik iskolában le lehet játszani, tehát ugye tartalom megosztást is lehet velük csinálni. Kicsit elmegyek most a tablet irányba, úgy hívják a tabletünket, hogy Sulix Move, vagyis a tablet szoftverünket. Valójában ez most a tanár képernyője, vagy a tanárnak a bejelentkezésekor ez látszik. Ez egy olyan dolog, van benne egy teremválasztás funkció. Ugye a wireless, tehát hogy a vezeték nélküli esetben, amíg a vezetékes esetben könnyű megmondani, hogy egy számítógép melyik teremben van, mert ugye eleve a DNS meg a DHCP is arra épül, tehát ő pontosan tudja, hogy melyik teremben van. És ezért tudja mondjuk azt mondani, hogy ennek a teremnek ne legyen internet hozzáférése, mert tudja, melyik gépeket kell lekapcsolni, mert így épül fel a struktúra. Azonban egy wireless esetben, hogy egy vékony fal melyik oldalán állok, ugye azt senki nem tudja, csak én, vagy még én se, de hogy ugye a rendszer maga nem fogja tudni. Tehát itt van egy olyan, hogy teremválasztás, fogom a tabletet, és a ajtófélfára rögzített QR kódra ráállok, és már tudja, melyik teremben vagyok. De NFC-vel is működik, csak mondjuk a QR az látványosan, mert mondjuk egy NFC az picike, a QR meg ilyen nagyban látszik, és akkor odaérinti a tabletet, vagy lefényképezi kvázi, megnyomja a fényképezést. Tehát nem is kell bekapcsolni a fényképezőt, mert ez bekapcsolja automatikusan. És akkor rögtön tudja, hogy a tablet melyik teremben van, tehát neki rögtön ki tudja rajzolni a terem összes munkállomásának a képernyőjét. A hozzáféréseket tudom ugyanúgy menedzselni, mint a desktopról. Ez azért fontos, mert le tudom tiltani a osztálynak a hozzáféréseit, ugye a levelezéshez, nyomtatáshoz, internet hozzáféréshez, bizonyos oldalakhoz, stb. Akkor itt meg tudom nézni a képernyő, a diákok képernyőit tudom állítani. Aztán van ez a feladatkiosztás, feladatbeszedés, hogy ki tudok osztani feladatokat, be tudok szedni. És akkor most van itt egy ilyen, ez a számonkérés szavazás is van, az éppen ezen most nincs rajta, nem tudom miért. Mindegy. Ugye a move felületünk az így, ez kicsit lecsúszott, de így néz. Ja, nem csúszott le, kiúztuk a szélére. Tehát ugye itt van ez a tablet, és akkor látom az összes diáknak a képernyőjét, hogy éppen mit csinálnak. És be is tudok avatkozni. Itt a move harmadik, bocsánat, csak türelmetlen voltam. Itt van a szavazás része, meg a számonkérés. Tehát, hogy én mondjuk elkészítek egy szavazást, mondjuk az tableten kicsit nehéz ugye elkészíteni. El lehet, de hát ezt egyszerűbb egy számítógép előtt ülve, viszont a szerverre ugye ez föltöltődik, és akkor ez kiválasztom azt a szavazást, amit előző éjjel a tanárként elkészítettem, elindítom a szavazást, megnézem, milyen szavazások futnak, mik vannak lejárva, mik vannak archiválva, és mik az eredmények. És akkor ez például egy szavazás, ez nem egy számonkérés, ugyan szavazás, ki legyen a diákigazgató, rögtön mutatja a statisztikákat is a tableten. Ezt mondjuk azt is be lehet állítani, hogy ez csak az igazgató lássa, ha nagy botrány van, még vissza lehessen vonni, vagy bármi. Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom ezeket a lehetőségeket. És akkor most megérkeztem oda, műszaki dologról elég sokat beszéltem, megérkeztem oda, hogy ez hogyan lehet ezt az egészet igénybe venni. Erre szolgál nekünk az OpenEDU programunk. Az OpenEDU program az 2011 óta fut, és valójában, tehát a Magyar Állam és az OLX között létrejövő megállapodás alapján, ugye az a célja ennek az egésznek, hogy minősít egy nyílt forráskodó szoftvereket eljuttassunk az oktatásba szervezett módon. Természetesen a nyílt forráskodó szoftver az arról szól, hogy mindenki letölt bármit. Hát itt a Drupal előadás nagyszer volt, mert a Sulik szoldal maga Drupalos. De hát ugye ahhoz nem kell megállapodás, hogy valaki letöltsön szoftvereket, amik különben is szabadon elérhetőek. Ez így van. Azt tapasztaltuk, hogy sokak számára az a probléma, hogy túl sok mindent lehet letölteni, tehát a Drupal modul is van nem tudom hány ezer. Ki mondja meg nekem, hogy nézem még a nem tudom hány ezeret, hogy melyik a jó nekem. Tehát azért kezdtük el azt, hogy beemelünk bizonyos szoftvereket ebbe a programba, amik minőségileg megütnek egy szerintünk bizonyos szintet, azért elég nagy tapasztalattal rendelkezünk ebben, 14 év tapasztalatával, hogy mitől jó egy szoftver, tehát hogy stabilitás szempontjából, magyar nyelvű fordítás. Természetesen, hogyha nem megfelelőek, de különben jók, tehát különben jók lennének, rengeteg szoftverre kijavítjuk a hibákat, magyarítjuk őket, ugye upstreameljük ezt, ugye így mondják ilyen slangbe, hogy visszajuttatjuk a kódot az eredeti fejlesztőhöz, a módosításokat, és utána ezeket a programokat, a minőségbiztosítástalan szoftvereket behelyezzük az OpenEDU programba, tehát a Sulix részévé válnak a közoktatásban. Közoktatásról beszélek most. És automatikusan támogatás is jár hozzá. Na most az nagyon fontos, hogy nem lehet mindent támogatni. Nem. Arra a világ összes embere erőforrása se elég. Ha mondjuk nyílt forráskodó szoftverekről beszélünk, abból a világban kb. 400 ezer szoftver van. Most ezek közül van olyan, amiben 3 sort írtak, van, ami meg mondjuk 15 millió soros. És mindegyiknek vannak még moduljai, amik vagy jók, vagy nem. Nyilvánvalóan a rendszer úgy működik, ez a csúnya francia szóval ez a laissez-faire, tehát hogy magyarul világozzék ezer világ, erről szól a nyílt forráskód, de ahhoz, hogy ezt használni lehessen egy iskolában, és nekünk az a tapasztalatunk és meglátásunk, ahhoz először minőségen át kell menni, egy minőségi szintet meg kell ugorja, magyarul tudnia kell, és támogatást és oktatást tudjunk hozzá biztosítani. Ez nyilván kizárja a szoftverek egy nagyon nagy részét, amik minőségileg meg egyéb szempontból nem felelnek meg, viszont a maradékért tudjuk azt a felelősséget vállalni, amit különben 400 ezer szoftverért nem lehet vállalni, és ez az egész nem is erről szól. Tehát így lesz egy kisebb, egy kis, jól meghatározható minőségi csokor ezekből a szoftverekből, amit támogatni tudunk és oktatni. Erről szól az OpenEDU. hogy ezekhez a szoftverekhez, ezekkel a szolgáltatásokkal, amik nem csak a szoftvernek az ellátásáról szól, például a szoftvereket ugye mi becsomagoljuk egy adott formátumba, ebből előáll egy úgynevezett disztribútálható formátum, ezeket könnyen lehessen telepíteni, könnyen lehessen frissíteni. Tehát, hogyha jön egy új, egy frissítés kijön egy szoftverhez, akkor valójában azt nem kell, az rögtön megjelenik a szerveren, hogy frissítés állt elő, és rögtön megmutatja, melyik gépek vannak már frissítve vele, és melyik nem, melyik munkállomások. És amelyik nincs, azokat bekattintjuk, hogy frissüljenek. És akkor azok automatikusan elkezdenek frissülni, de azt is beállíthatjuk, hogy nem most frissüljön, hanem később, vagy legközelebbi bekapcsoláskor. Tehát azok a mechanizmusok, amik a egész rendszert könnyen kezelhetővé és adminisztrálhatóvá teszik, és ezeknek a támogatása, ugye erről szól az Open Edu program, ami minden magyar országi OM számmal rendelkező oktatási intézmény számára teljesen díjmentes. De nyilván nem a szoftverek díjmentesek, hanem az összes szolgáltatás díjmentes. Oktatással, tanácsadással. Ez sokszor azt is jelenti, hogy helyszíni telepítés, mert sokan nem mernek az első lépéseket, nem merik egyedül megtenni, akkor vannak kollégáink, akik járják az országot és segítenek. Általában ez nem a szoftver telepítéséről szól, hanem a hálózat rendben rakásáról először, mert anélkül ugye nem működik, mert a belső hálózatról. Ez egy nagyon költséges mutatvány nekünk, de azt látjuk, hogy anélkül nem lehet semmit csinálni, hogy mondjuk nem minden iskolában van a hálózat rendes hálózati üzemmódra fölkészítve. Tehát a switchek szél vannak belül konfigurálva, vagy mindenki hozzátette a tudása, a javát, sok-sok ember, csak nem állt bele valami koherens egység össze. Tehát ez egy probléma, de ezen próbálunk úrrá lenni. És tényleg valóban ingyenes. Tehát minden OM számmal ennek az iskola számára ez díjmentes. Én annyit tudok mondani, hogy itt van még két kollégám, nem tudom, hogy ez az utolsó előadás vagy nem, ebben nem vagyok biztos. Tehát lehet utána kérdések, meg kollégáimhoz is tudtok fordulni, hogy hogyan lehet belépni ebbe a programba, mondjuk borzalmasan egyszerű, és hogy hogyan lehet minél egyszerűbb ezt igénybe venni. Mielőtt még így az előadást itt mindenkinek fölcsigáztam az érdeklődését, remélem, de azért még egy pár szót mondanék, és itt reflektálnék is arra, itt János beszélt a külső-belső felhasználó kezelésről. Ez egy nagyon izgalmas téma, és tehát egy Sulix Cloudot van megvalósítás alatt, és ebben a Nifivel szeretnénk nagyon aktívan együttműködni itt a közoktatást illetően. Ugye ez valójában a Sulix szerverből indult ki, mint helyi szerver, csak rengeteg olyan plusz dolgot tud nyújtani, amit egy helyi szerver nem feltétlenül tud, viszont a helyi szerver nem képes megszűnni, de hogy konkrétan el is mondom, miről van szó. A Sulix Cloud az valójában egy nyílt hibrid megoldás. És az egész történet arról szól, az, hogy nyílt, azt hiszem nem kell beszélnem, az innováció az a nyílt világban történik, ezt mindenki egyértelműen látja. Elég, hogyha ezekre a világméretű szolgáltatásokra, eszközökre gondolunk. Költségek sokkal jobban kontrollat tartatók, kormányzati törekvések is szerencsére most többé-kevésbé ebbe az irányba mutatnak. Gyártói zsákutca az nagyon-nagyon erősen korlátozható, ugye? De a függőség nem bárkinek bármilyen van, egy kulcsa van, és az elgörbül, akkor ugye nem mindenki tudja ezt a kulcsot megjavítani. Tehát ugye teljes függetlenség a világban elképzelhetetlen, de ez nem az informatikára vonatkozik, hanem a világban mindenre. De lehet csökkenteni ezeket a gyártói függőségeket, és nem a gyártónak kényekedve szerint történnek a dolgok, amire semmilyen ráhatásunk nincs. Hát a Sulixban ez eleve egy fontos dolog, hogy az iskolák, akik részei az Open Edu programnak, a visszajelzéseik alapján épül valójában ez a szoftver. Nem feltétlenül sátán ugye az, aki ezeket nem veszi figyelembe, csak mondjuk Magyarország egy pici pont egy globális gyártónak, és hogyha ezeket az igényekre globális méretekben nincsen igény, bármilyen oknál fogva, akkor nem biztos, hogy ez figyelembe fogja venni. Nem gonoszságból, hanem neki ez egy végtelenül parciális kis apróság, és a globális trendben nem illeszkedik be. De ha itt van egy igény, ez mondjuk nem csak az oktatásban, hanem minden informatikai területen így van, ezekkel a masszív nyílt rendszerekkel meg lehet valósítani. És miért hibrid ez a megoldás? Ugye a sokfajta felhő létezik, mondjuk a hibriditás a felhők esetén egy olyan dolog, hogy a helyi rendszer és a távoli rendszer össze van kapcsolva. Miért fontos ez? Ez azért fontos, mert egyrészt a sávszélesség az ugyan folyamatosan nő, de ugye nincs egy helyi hálózati drive elérését, mondjuk 200 kilométerrel arrébről egy cloudon keresztül biztosítani, az nem mindig működik. Képzeljünk mondjuk egy informatikai érettségire, ahol mondjuk belassulnak a feladatok, mert weben kell megcsinálni, és akkor az idő lemegy, és nem lesz rá elég idő, és mondjuk tehát olyan problémába ütközhetünk, amik egyszerűen nem megoldhatók. Sávszélesség egyre nő, de még mindig a 25 megabit, az még mindig egy helyi gigabites hálózattól nagyon, nagyon messze van. Cloudot csak a külső elérésen lehet biztosítani, a 25 vagy 100 megabiten, vagy most sok helyen 8 megabit, ezeken lehet biztosítani. Bizonyos funkciók, senki nem szeretné azt, hogy ahhoz, hogy ő mondjuk a tableten lássa a saját osztályának a képernyőit, az ezek a képek megjárják az egész világot, teljesen fölöslegesek. Ezért ugye a hibrid felhő azt biztosítja, hogy a helyi infrastruktúra és a távoli infrastruktúra össze van kapcsolva, és a kettő között mozoghatok. Tehát például, ha én egy fájlt megosztok a diákjaimmal, akkor ők bent vannak az iskolában, a helyi szerverből kapják azt a fájlt, de hazamennek már a cloudból. Csak a kettő között nem látom a különbséget. Tehát a kettő számomra, mint felhasználó, teljesen összefolyik. Ez azért jó, mert nem két rendszerrel dolgozom, nem kell a kettő között nekem szinkronizálni, mert a rendszer automatikusan megteszi. Viszont mindig az adott erőforrás, ami olcsóbb erőforrás, meg gyorsabb, abból veszek igénybe. Ezt hívják a hibrid megoldásnak. Ehhez egy nagyon-nagyon kifinomult szinkronizációs mechanizmus tartozik, ami ezt az egészet kifelé egyként láttatja. Erről nem akarok most sokat beszélni, ez az előadás nem erről szól, csak fel akartam villantani ezt a dolgot. Ami nagyon fontos, a federatív azonosságkezelés lehetősége. Ugye itt többször volt erről szó, hogy mi van a helyi felhasználókkal. Tehát ugye erre alapvetően kettő megoldás van. A Sulix Cloud aznak része a Sibolet, tehát ugye mondjuk EduID-val lehet egy olyan federatív azonosítást csinálni, ami a helyi felhasználókat, és ilyenkor nem szinkronizálásról beszélünk, hanem federatív azonosításról, ugye, hogy bárhol bejelentkezem, az bizonyos szolgáltatások igénybevételére egy trust domaint állít elő. Erről szól ugye a federatív azonosítás, hogy nem egy helyen azonosítok mindenkit, hanem elfogadják egymást bizonyos azonosító pontok, mint hiteles azonosítás, és ekkor föl lehet egy olyan rendszert építeni, amiben a cloud és a helyi erőforrások, ez a hibrid rendszernek az egyik fontos része is. Különben ugye SSO-ként, tehát single sign-on-ként is szokták ugye ezt említeni. A Sulix-nak a most kijövő újabb verzió, az még ebben az évben ki fog jönni, az már AD-ban ezt megoldja. Jelenleg LDAP alapú az azonosítás, ami nem probléma, mert a Windows-okkal is együtt tudunk most jelenleg működni, de az AD szintű szinkronizációt, vagy inkább ilyen cross-domain trustokat, azokat még ebben az évben bele fogjuk tenni. Tehát ott akkor aztán ezzel megnyílik az út a teljes körű federatív felhasználó azonosításra, például EduID-n keresztül. Most itt ide tettem egy architektúrát, ez nem annyira izgalmas, itt a cloudról az egy továbbvezető dolog, tehát én most erről nem beszélek többet. Annyit szeretnék még mondani, hogyha remélem vannak kérdések, mindenkinek hoztunk egy ilyen kis plakátot, ami ott látszik is, hogy néz ki egy ilyen plakát. Ennek borzasztó sok előnye van, például, hogyha nem kell túl dekorálni a falat, na ha reped a fal, akkor olcsóbb ezt föltenni, mint mondjuk gipszelni, glettelni vagy festeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez még ilyen gyengébb erőforrásokkal egy kis szépítés belefér, tehát mindenkinek jut. Van itt két kollégám, ilyen Sulixos a galériú, de csak az egyik oldala, tehát csak jobbról nézzétek őket, és akkor elolvassátok. Mindenkinek szeretettel adunk egy ilyen plakátot, és a csatlakozással kapcsolatban is szintén a kollégáim tudnak felvilágosítással szolgálni, de a www.sulix.hu-n is megtaláltok minden információt, viszont ha vannak kérdések, és még nem futottunk ki teljesen az időből, akkor én borzasztó szívesen válaszolok rájuk.
Arra szántuk az időkeretet.
Bocsánat.
Arra szántuk most az időkeretet, tehát hogyha most kérdések vannak, akkor nyugodtan.
Az lenne a kérdésem, hogy én már régen jártam az oldalon, de akkor még úgy volt, hogy csak azok vehetnek részt az ingyenes oktatáson, akik már használják, vagy jelezték, hogy használni szeretnék a segítséget.
Így van. Így van. De az, igen?
A felvétel miatt érdemes megismerteni a kérdést, hogy jelesen értem, hogy mire
jó. Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy csak az veheti igénybe az ingyenes oktatást, aki a Sulixot használja. Ezt úgy pontosítanám, hogy aki belép az Open Eduba, ami semmilyen költséggel nem jár, annak az számára érhető el az ingyenes oktatás. Ezt ilyen szervezett formában csináljuk. Végül is, mivel semmilyen ráfordítással nem jár belépni, én úgy gondolom, hogy ez nem egy nagy erőfeszítés, amit meg kell ezért tenni, ez valóban így van. De ettől függetlenül, hogyha mondjuk valahol, ezek olyan oktatások, amiknek előre megvan az adott tematikája, a végén adunk egy oklevelet is, hogy valaki sikerrel teljesítette, tehát ez egy szervezett dolog. De ha összefog 4 iskola, lemegyünk, tartunk előadást nagyon szívesen, megismertetjük a szoftvert, workshopot tartunk, ha összefog egy pár iskola egy adott régióban vagy helyen, tehát ehhez nem kell belépni. Csak a kettő egy kicsit külön van választva, de van átfedés között. Igen.
Egy, hogy néz ki, kettő, meg csak a majorra vonatkozik, vagy más e-napon rendszerrel is szeretnék a későbbiekben foglalkozni, mert nálunk a magiszter van.
Igen, igen. Hát itt ugye ez egy változó dolog, hogy most éppen milyen naplók vannak támogatva. Én ezt olyan nagyon-nagyon sűrűn nem tudjuk követni. Nyilvánvalóan ez egy munka. Jelenleg a majorral csináltuk meg. Már csak azért is, mert ezt a Sulixba bele is tettük, mert szintén egy nyílt forráskódú szoftver. Tehát ahhoz, hogy egy tulajdonosi szoftvert betegyünk és összeintegráljuk, ahhoz azért sokkal nagyobb előkészületek meg feltételrendszer szükséges, és mivel ez egy eléggé mozgó talaj most, itt most mi egy picit kivárunk, az az igazság, de természetesen, ha ilyen igény van, borzasztó szívesen összeintegráljuk, főleg felhasználó meg csoportkezelésben ennek értelme is lenne. A majort jelenleg olyan 60-70 iskola használja, vagy most már azóta talán 80-90, tehát 100-as nagyságrend is elérte. Egy nagyon, nagyon könnyen használható rendszer. Nem egy teljes iskola adminisztrációs szoftver, azt tudni kell, mert nincsenek benne azok a funkciók, hogy az ebédbefizetések. Például olyan dolgok, amik különben egy iskola adminisztrációs kötődnek, nincs minden benne. Viszont a napló részt úgy csinálták, mint mi a Sulixot, hogy a visszajelzések alapján, tehát olyan emberek, akik bent ülnek az iskolában. És nagyon tudják, hogy mitől lesz valami könnyen használható. Tehát nem, ez nem egy elméleti dolog, hanem ez egy gyakorlati tapasztalatok alapján épített és folyamatosan fönntartott rendszer. Ehhez is, körülbelül ehhez is adunk támogatást a Sulix keretében. Megismétem a kérdést?
Igen,
már az előbb nem ismételtem igen, meg egyet, mindegy, ugye?
Mindegy,
jó. A kérdés arra vonatkozott, hogy egy éve használják a Sulixot, és a naplóba is bele akartak vonódni, viszont azt tapasztalták, hogy nem olyan egyszerű föltölteni, már kell hozzá egy meglévő major. A válasz az, hogy ez az igazság fele. Tehát, hogyha van egy meglévő major, akkor is lehet használni, de ha nincs, akkor ott el lehet kezdeni a Sulixban lévő változattal. A kettő különben integrációs komponensekben különbözik, de valójában a magja az egy az egybe ugyanaz, és a verziók sűrűn követve vannak. Magyarul a két rendszer egy és ugyanaz, a kinézetét kicsit tuningoltuk a Sulix kinézetéhez, és benne van ez, hogy átveszi a csoport és felhasználó kezelést. A Sulixnak a támogatása ebben tud segíteni, hogy hogyan érdemes elindulni. Ha van egy major már meglévő, akkor lehet úgy is használni, hogy linkel, akkor a benne lévőt kell használni. Annak a feltöltése az egy olyan dolog, hogy érdemes támogatásunkat igénybe venni, mert ezt olyan kollégák adják, akik maguk üzemeltetnek majort. Tehát ők Sulix napló támogatást így adnak. Tehát érdemes a támogatási vonalunkon ezt még egyszer megpendíteni, mert ennek ez így működik. Igen. A kérdés arra vonatkozott, hogy mi a hardware követelménye a Sulixnak, tehát mi az, amin vegan elfut. Igen, a vegan szó értelmezése az elég erősen szubjektív, tehát én azt tudom mondani, hogy mondjuk a klienseket illetően atomprocesszoron is elfut, tehát ezek a régen divatos volt netbookokon, sőt, ott rolloutoltunk is, vagy 700-800 ilyen netbookot, tehát azokon már vidáman elfut. És atomprocesszortól fölfelé már bármi. Memória, hát az 1 giga azért nem árt. Az nem árt. Az nem olyan sok manapság, tehát azért valljuk be, a régi gépekbe is valahogy be lehet passzírozni 1 gigát. Ugye 512-n is elfut, lassú lesz egy kicsit. Tehát a VIX, akkor nem vegan fut, de fut, és hogyha nagyon vegant akarunk, akkor azért 1 gigát, vagy mondjuk akár 2 gigát is lehet beletenni. Ha valaki mondjuk HD minőségben akar filmeket lejátszani rajta, ugye, akkor biztos, hogy egy atomprocesszorral és egy alaplapi grafikus kártyával nem biztos, hogy messzire jut, de hát ez minden más rendszeren ugyanígy van. Ami a szerver oldalt illeti, valakinek nincs éppen szervere kéznél, egy i3-as procival egy ilyen, tudjátok, vannak ezek a minigépek, ezek a... És milyenek a hivatalos magyar neve? Nem tudom. Milyen? Barebone-nak is hívták régen, igen, de most van valami új nevük. Ezek a, mit tudom én, ilyen 6 centi magas és kb. 12 centiszer 12 centis gépek. Ezek ugye passzív hűtés van, általában i3-as proci van, meg egy kis SSD, hogy tehát minimális, ezeken is elfut a szerver maga. Sőt, azt a trükköt is megcsináltuk, hogyha valaki gateway-nek akarja használni, ugye, mert azért az nem árt, mert ez megszűri a hálózatot, akkor azt is meg lehet csinálni, azokon csak egy Ethernet port van, tehát gateway üzemmódban nem lehetne elvileg telepíteni. Mert ugye azt nem mondtam, a Sulix szervert kétféleképpen lehet telepíteni, vagy hogy egy meglévő hálózatra rácsatlakozik, vagy ő maga a gateway. Lehet kívül még egy router, tehát ő egy második front, ez azért van, mert ő alkalmazás szintű átjárót is biztosít, tehát szűri a webtartalmakat, stb. Na most ahhoz meg célszerű két portja legyen. Most ezek a piciknek nincs, de nem baj, mert USB-ből is lehet gigabites csinálni, ezt a Sulix támogatja. Tehát nyugodtan egy mini géppel is, amiben van egy i3-as proci, vagy egy i5-ös még jobb, de kicsi gép, tehát nem egy szerver, azt is lehet szerver üzemmódban gateway-ként is használni. Nem tudom, ez megválaszolta a kérdést? Zero klienseket támogat-e a Sulix? Az volt a kérdés. Attól függ, mit értünk. Most lehet, hogy ez az én alulműveltségem, de én most nem egy konkrét dologra gondolok, hogyha megmondod, hogy... Igen? De a zero kliens kifejezés konkrétan mit akar? Mert én... Ja, vékony klienst. Igen, ez egy jó kérdés. Gondolkodtunk egy ilyenen, hogy a Sulixban vékony kliens támogatást teszünk. Jelenleg még nincs benne. Nem egy nagyon nagy technológiai lépés előre, mert az alapkomponensek megvannak benne. Jelenleg ebben a verzióban ez így automatikusan nem működik. A komponensek benne vannak, tehát meg lehet csinálni. Hogyha erre nagy igény van, akkor természetesen ezt a vékony kliens támogatást bele tudjuk tenni. Én nem vagyok annyira meggyőződve erről a dologról. Tehát az a probléma a vékony klienssel, hogy minden a webről jön, vagy nagyon sok minden, akkor most végül is csak egy böngészőt futtatok a vékony kliensben. Ami meg nem onnan jön, az meg általában mondjuk nagyon intenzív, nagyon memória vagy CPU intenzív, például mondjuk, most mondok valamit, HD filmek lejátszása. Nyilván ez csak egy példa, tehát bármi lehet gondolni, csak mivel ezt gyakran elfordulom, mondjuk lehet, hogy nem iskolai környezet, de az ember érti, hogy milyen erőforrás igényes, az meg vékony kliensen nem annyira jó. Tehát, hogy manapság azok a funkciók, amik egy kliensben benne vannak, azok vagy erőt igényelnek, akkor meg a vékony kliens nem biztos, hogy annyira jó. Én azt gondolom, a vékony kliens arra jó, hogyha van egy nagyon ősi legacy alkalmazás, amit több useres üzemmódban kell használni, egy célalkalmazás, arra egy céltantármet vagy bármit nagyon jó fölépíteni. Én iskolában nem biztos, hogy annyira javasolnám. Biztos vannak, akik máshogy közelítik meg ezt a témát. Én szerintem inkább ilyen kis wifi-s hordozható gépeket befektetnék. De ez, mondom, az én meglátásom, nem ismerem az összes részletkörülményt. De nem zárom ki a létjogosultságát. Egy következő verzióban nem kizárt, hogy ezt beletesszük. Világos.
Akkor itt most megállok, és utána mondom a másik.
Jó, tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy van az iskolában már egy 10-es címtartomány, a Sulix meg szerette volna a 192-es vagy a 172-est használni, és hogy ilyenkor megáll a dolog, és hogy mit lehet csinálni. Többfajta megoldás lehetséges. Ha csak egy teremre akarom a Sulix szervert használni, akkor azt kell csinálni, hogy ugye ő átjáróként fog üzemelni arra a teremre, tehát ott lesz egy belső hálózat, kifele meg a külső lábon meg megkapja azt a tízest, ami a hálózatban van. Ha az egész iskolára kell, akkor még mindig lehet dönteni, hogy akarom-e, hogy DHCP szerver legyen, vagy nem, mert hogyha az lesz, érdemes, akkor ő kiosztja azokat a címeket, és onnantól fogva 172-es lesz. Tehát magyarul hagyni kell neki, hogy a gépeket ő adja nekik az IP címet. És akkor ő 172-est fog adni, a gépek ugyanúgy fognak tovább menni. Tehát nincs beégetve nyilván egyik szoftverbe, meg hardverbe sem ez a 10-es tartomány. Én azt mondom, hogy a támogatásunk pont erre való, hogy ilyenkor összesen, tehát milyen lehetőségek vannak, kicsit jobban akkor a hátterét is megismeri, és akkor tudunk javasolni olyat, ami a meglévő rendszer drasztikus átalakítása nélkül használható. Nem tudom, most jött ki a Sulix szervernek a 3-4-es verziója 2 hete. Most én nem mondanám fejből, hogy lehet, hogy a 10-es hálózat támogatása benne van. Ebben nem vagyok biztos. Tehát ezt most nem akarom így biztosan mondani, de így egy vegyes rendszert is lehet csinálni. A támogatás az fog segíteni. Mert ez pont erre való. Igen.
Beintegrálható-e a Sulix szerver ezek közé negyediknek, illetve használható-e két Sulix szerver párhuzamosan funkció megosztással egymás mellett?
A kérdés arra vonatkozott, hogy ha vannak meglévő szerverek, akkor ezek szerverek mellé betehető-e a Sulix szerver, akkor is, hogyha ezek a szerverek külön funkciókat látnak el, le van bontva, és a kérdés az, hogy több Sulix szerver üzemelhet-e szintén ilyen funkcióbontással. A válaszom az, hogy igen, igen, viszont a helyzet nem, azért nem ennyire triviális. Lehet, vannak olyan iskolák, ahol két Sulix szerver üzemel bizonyos funkciók az egyiken le vannak kapcsolva, bizonyosak a másikon. Ez támogatás nélkül jelenleg nem megy. Mert tehát ehhez azt a támogatás, ami különben díjmentes, azt igénybe kell venni, mert tehát lehet ilyen klaszteres üzemmódban futtatni, ami egy statikus klaszter végül is, mert a funkciók vannak megosztva, ez működik. Más szerverek mellé betenni, az is megy, olyankor a Sulix szervernek azt az adott funkcióját, amire már van megoldás, és az jó, vagy azt nem akarják kiváltani, akkor azt a funkciót ki kell kapcsolni a Sulix szerverben. Tehát mondjuk mondok valamit, levelezés, arra nincs, akkor levelezést le lehet kapcsolni, és akkor a levelezés egy másik szerverről jön. Azt, hogy ilyenkor bizonyos integrációs problémák esetleg, ha és amennyiben föllépnek, akkor azt a supporton keresztül ezeket lehet rendezni. Én azt gondolom különben jó így megközelítésnek, hogy érdemes egy teremre a Sulix szervet egy picit kiismerni, hogy egy teremben megcsinálni mondjuk 10-12 vagy 20 klienssel, és amikor az ember átlátja a funkcióit a gyakorlatban, meg hogy hogy működik, utána érdemes mondjuk az egész iskolára kiterjeszteni, mert akkor már az ember tudja, melyik funkciókat akarja használni, és már van összehasonlítása, hogy a meglévő funkciók az iskolában, lehet, hogy a Sulik szerben van, amiben esetleg jobb, és akkor megéri azt, hogy az a funkció, ami történelmi okokból ott van, az átváltható. De ahhoz, ha megismeri az ember kvázi kicsiben, egy vagy két teremre, utána ezt föl lehet upgrade-elni az egész iskolára. Lehet, hogy ez egy természetesebb útja a dolgoknak, és ha ez működik, és mondjuk lassú, akkor meg lehet osztani több szerverre, de szerintem érdemes ezeket lépésekben csinálni. Nem tudom, megválaszoltam ezzel a kérdést.
Jó. Peer-to-peer szűrés milyen mélységben és milyen hatékonysággal tudja szervezni?
Most megint tudatlanságról adok tanúbizonyságot. Konkrétan mire gondolsz peer-to-peer szűrés alatt?
Hogy a tűzfalon keresztül szűrni a peer-to-peer forgalmakat, mert iskolai meg egyéb közöttes az egyik legnagyobb probléma, hogy megszabálják a sávszélét.
Ja, hogy peer-to-peer hálózatoknak a forgalmát?
Igen.
Értem. Torrent és társai?
Igen.
Jó. Nagyon diplomatikusan fogalmaztál. Igen. Jó, egyéb peer-to-peer hálózatok is vannak nyilvánvalóan. Ugye eleve az iskolában van egy router, általában ugye, ott is gondolom van valamiféle szűrés. A Sulik szerver, ugye mivel alkalmazás szintű átjáróként is üzemel, lehet benne ugyanúgy tiltani mondjuk portalapon. Én nem tudom, hogy konkrétan, nyilván több módszer van rá, lehet portalapon tiltani, ez működik, ezt meg lehet csinálni a routerben, hogy eleve ne engedjük be ugye a szerverre, és ne ott szűrjük meg, ha a router erre képes. Hogyha alkalmazás szintű szűrés kell, van benne egy pár alkalmazási szűrési módszer magában a Sulik szerverben, de én úgy gondolom, hogy peer-to-peer hálózatokat lehet, hogy ki lehet szűrni már előtte. Ha nem lehet, vannak funkciók a Sulik szerverben is erre. A másik dolog, amire gondolok, hogy lehet, hogy amiben torrentről van szó, lehet, hogy magukat a torrent site-ot kell eleve mondjuk kiszűrni, ugye az elérését, és akkor, ha csak otthonról nem hozza a torrent fájlt magával, akkor nyilván avval el lehet indítani bármit. Lehet az, hogy mondjuk saját gép használat. Portok tiltásával elég messzire el lehet jutni szerintem. De ha mondjuk a torrent site ki van tiltva, akkor most az már valószínű, hogy otthonról hozza előre letöltött torrent fájlokat, és akkor azt indítja ott el a helyi torrent kliensén. Nem tudom, hogy ez mennyire életszerű, ez nem, számomra nem hangzik túl logikusnak. Tehát ha a torrent site-ot tiltjuk, akkor lehet, hogy már egyel beljebb vagyunk. Nem tudom, ez mennyire válaszolta meg a kérdést.
Nem működik. Tehát, ha meghallom az egyik ujjamat, ez ilyen rabló pandémiát.
Kicsit igen. Ez így van. Igen. Valószínű, hogy teljes körű meg. Valószínűleg 3-4 módszert kell alkalmazni, és mellette még figyelni rendszeresen, és akkor még egy ilyen fizikai eszközzel is csak bemutatásszerűen közbelépni, lehet, hogy ez is működik. Esetleg más kérdés? Igen. Ezen gondolkodtunk, hogy ugye jelenleg is van benne monitorozás, de nem olyan típusú valóban, ugye mert ez folyamatban van, hogy a klienseket tudja monitorozni. Mondjuk a szerver önmagát monitorozza, ugye annak nincs túl sok értelme, ennek akkor van értelme, ha a clouddal kiegészítjük, egy hibrid clouddal, akkor a cloudból lehet monitorozni a szervereket például. De az, hogy a szerver a klienseket tudja monitorozni, abban már most is vannak eszközök, főleg az új 3.4-es verzióban, de hogyha ezt még tovább akarjuk vinni, és mondjuk a klienseken akarunk fejlettebb monitorozást végezni, hogy mondjuk itt tudom én, CPU terheltséget, vagy hőmérsékleteket, vagy ha ilyenre gondolsz, akkor ez folyamatban van, és ez a ez a leltárral együtt fog helyet kapni, illetve ahhoz fog csatlakozni. Tehát ez az jelenlévő alapvető funkciókon túlmenően ez folyamatban van. Nem ismételtem meg a kérdést, a kérdés arra vonatkozott, hogy nagyosszerű funkcionalitást mikor és hogyan kerül be a szerverbe, legalábbis én a szerverre vonatkoztattam a kérdést, és hogy ez folyamatban van.
Nekem még sok-sok kérdésem van egyébként.
Melyik a legfontosabb? Igen, sok kérdés hangzott el, mármint hogy ez több kérdés. Az volt a kérdés, hogy a tanulók mappáját a tanár hogyan korlátozhatja, hogy személyiségjogokat sérte vagy nem, hogy a tanár mit tud csinálni a tanulók mappájával. A válaszom az, hogy ez három-négy dolog együtt. Az egyik, hogy belelát-e, a másik, hogy törölni tud-e, a harmadik, hogy milyen típusú mappáról van szó. A személyiségjogokkal mi olyan mélyen nem foglalkozunk, hogy azt az iskolának magának kell tudnia, az egy eszköz, ugye? Az eszközt lehet használni mindenféle célokra. Nem tudom, hogy mi sért személyiségjogot, vagy mi nem, mi ebben nem is akarunk állást foglalni. Alapból úgy van beállítva, hogy a privát mappáját a diáknak, ha jól emlékszem rá, akkor bármelyik tanár csak úgy rögtön nem láthatja. Én úgy gondolom, hogy ez beállítható. Tehát most én fejből ezt meg nem tudnám mondani. Kérek szépen, újra tett fel a supportnak a kérdés, és mondd meg, hogy ez fölmerült itt ezen a workshopon vagy előadáson, és hogy erre valami mi jelenleg a legjobb megoldás. Annyit tudok még ehhez mondani, hogy több típusú mappa van, és vannak mappa megosztások, és ott be lehet állítani az írás-olvasást. Minden diáknak van egy saját mappája, valószínűleg erre vonatkozott a kérdés. Én csodálkoznék, ha most nem lenne ebben erre megoldás. Ha mégis valami lenne, ezt biztos, hogy meg fogjuk oldani, mert nem hivatkozunk személyiségjogokra, azt nektek kell tudni, hogy azoknak a fényében ezt hogyan gondoljátok üzemeltetni. Jó, tehát ez szerintem nem egy létező probléma. Vagy ha létező is, nagyon könnyen megoldható. Igen. Igen. Jött egy olyan megjegyzés, hogy ez beállítható. Na most azt, mert ugye nem mindenki ért ahhoz, hogy mondjuk, sőt, hát a Sulixnál cél is volt, hogy azok is tudják használni, akik mondjuk ACL-eket nem tudnak kezelni parancsorból. Ugye az ACL az a access control listát, hogy megadom azoknak a listáját, akik bizonyos műveleteket végezhetnek a objektumokon. Igen, szerintem erre kell felhasználó barát megoldás, már csak azért is, mert ha egy tanár akarja, nem biztos, hogy a tanárnak erre megvan a képzettsége. Én ezt most magunknak jegyezzük föl, mert nézzük, hogy ez felhasználóbarát módon is működik-e, és ha nem, akkor az csak egy hiba lehet, és azt megcsináljuk. Tehát vettem a megjegyzést. Igen. Igen.
Sokszor más az operációs rendszer is, amiről bejelentkezik.
Aha, igen.
Lehet, hogy Sulixba, aztán egy másik gépen egy Windows 7.
Világos.
Windows XP-be, és hát ez súlyos problémákat okoz a profil diában neki.
Aha, aha.
Mert hogy előfordult olyan, hogy utána nem érte el a nyomtatót, nem tud nyomtatni.
Értem.
Valami összekeveredett, már a fogalmam sincs. Hogy ezeket hogy lehet,
hogy jó. A kérdés arra vonatkozott, hogy több gépen is párhuzamosan sessiont indít a felhasználó, és hogy ez ennek milyen kihatásai lehetnek, illetve ebből valószínűsíthetően ebből származtak összeakadások. Erre én most itt nem tudok válaszolni. Szerintem ezt fölírjuk, és ezt is meg fogjuk vizsgálni, hogy ez általánosan előáll-e, vagy csak bizonyos helyzetekben. Én nyilvánvalóan ezt ki kell küszöbölni. Ennek megint több módja van, ugye, akár timeoutokkal, vagy akár avval, hogy miért ne jelentkezhetne be több helyen. Nem biztos, hogy ez a jó. Én nem tudom, hogy az iskolában mi a gyakori, hogy több gépen valaki bejelentkezik, és úgy hagyja, az már csak biztonsági megfontolásokból sem jó, hogy ott hagyok egy gépet, mondjuk, ha le van lokkolva, az megint más. Nem tudom, ez policy kérdése is, tehát ez nem feltétlenül csak műszaki kérdése, de ami ebből ránk vonatkozik, azt megvizsgáljuk, jó? Van-e még?
Csak reflektálni szeretnék a mappa megosztásokhoz, meg egészen pontosan testre szabható, hogy mi látható, mi írható, és ezáltal mi törölhető a mappákból, akár tanulói szinten, akár csoport szinten, akár tanárnak, akár az adminokkal rendelkeznek, a webes felületről minden beállítható a megosztásokban. Egyszer-kétszer tapasztaltam olyat, hogy ezek összepuszálódtak, de minimális munkával utána helyreáll. A másik pedig a személyiségi jogok kérdése. Szülővel aláírattatok egy nyilatkozatot, hogy a gyermek az iskolában használt mappájához a tanárnak hozzáférése van, és ezt ő tudomásul vette. És
ez jó.
Kezdve nincs ilyen.
Jó, ezt most nem hallotta a kamera, illetve nem látta, vagy mit csinált? Nem, látni se láttam, nem is hallotta. Igen, igen. Tehát, hogy a szülővel aláírattatnak egy olyan papírt, amivel hozzájárul, hogy az iskolai tanítás, meg a tanításhoz kapcsolódó tevékenysége során előálló fájlokkal kapcsolatban a tanárnak hozzáférés és kontrolljoga van, és a szülő ezt aláírja, akkor ez olyan egy munkahely, tehát, hogy innentől fogva ezzel kapcsolatban nem merülhet föl ilyen probléma. A másik megjegyzés az volt, hogy beállítható szabadon a webes felületről a egyes mappáknak a hozzáférhetősége.
Nekem arra a kérdésem, hogy milyen biztonságmentési lehetőségek vannak esetleg a felületen, mert erőfő vagy pénzhiány,
igen.
Egyetnek szerver van, ha ez meg nekem, hogy tudom én ezt visszaállítani, mert oké, hogy felinstállálom újra, de esetleg az adatbázist kivetett.
Igen. Ez egy nagyon jó kérdés különben. Az volt a kérdés, hogy milyen mentési lehetőségek vannak, mert egy szerver van, tehát hogy az élet ne álljon meg akkor se, hanem minimális idő alatt helyre lehessen állítani. A Sulixban van egy teljes körű mentési megoldás, ami egy klasszikus vállalati mentés is van benne, ami azt mondja, hogy inkrementálisan ment, be lehet állítani, hogy mondjuk hetente csináljon full mentést, és utána naponta inkrementálisat be lehet állítani, hogy miket mentsen, rendszerfunkciókat, user mappákat, tanári mappákat, tehát meg lehet mondani, hogy miket mentsen, és nem kell egyesével megadni, hanem ilyen gombócokba lehet megadni. És utána az szépen menti is, hogy mire, egy másik Winchesterre, szalagos egységre, ki lehet inni DVD-re, tehát az már szabad onnan. Ez az egyik módszer. A másik módszer az, ja, és külön még tudja menteni a rendszeradatokat, tehát csak a rendszeradatokat. És a harmadik dolog az, amikor katasztrófa helyreállító mentés, amikor fogja magát és lementi az egész tartalmat. Fizikailag lementi bitről bitre az egész szervert. Ahhoz kell ugye hely, ahova lementjük, és akkor, ha mondjuk van egy másik Winchester, oda lementi, akkor ez egy adott idő állapotban a merevlemez tartalmát lementi, és utána a telepítő DVD-nek van egy olyan funkciója, ami úgy kezdődik, hogy visszaállítás. Tehát amikor a szétment szerverbe cseréltem Winchestert mondjuk, célszerű ugye akkor ugyanolyan vagy nagyobb méretűt beletenni, akkor utána visszaállítás, akkor szépen innen behúzza, mondjuk USB-s drive-ról, akkor meg kell adni az USB-s, tehát hogy talál ő egyet, akkor azt mondja, hogy erről állítsam vissza, és akkor szépen az egészet csontra visszaállítja bitre ugyanazt. Most még nem, de hát ez egy nagyon aktív irány, hogy ezeket tudja, legalább a rendszeradatokat el tudja menteni mondjuk cloudba, mert utána onnan vissza lehet állítani, és akkor nem kell Winchestert helyet megkeresgetni, meg dugdosni. Tehát ez mindenképpen a cloudnak, egy hibrid cloudnak ez egy nagyon fontos funkciója. Ez folyamatban van, tehát erről ugye még végleges információt nem tudok adni.
Még
Ha fölállnak egy pillanatra, ilyen sulixos galériuk van, és akkor őket lehet kérdezni. Az utolsó kérdés, ha még van, akkor azt kaptam egy ilyen instrukciót, hogy nem végtelen az időnk. De már nincs, az volt az utolsó kérdés. Jó. És ezeket odaadjuk, ezeket a plakátokat, hogyha...
Jó, még annyi, hogy a kérdésre lehet, nem csak sulixra vonatkozik, tehát mindjárt. Tehát köszönjük szépen a előadást.
Köszönöm szépen.